Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Jó napot kívánunk. Kellemes estét, vagy hogyha éppen hajnalban hallgatnak bennünket, akkor kellemes hajnalt. Ez a Filmszerész Gellértel és Szabival. Hello, Gellért.
Szevasz, Szabi. Én is mindenkinek mindenféle boldog napszakot kívánok.
Kezdjük Reinsz Gáborral, akinek a... Jól átgondolta, nem jelölték Oscarra a filmjét.
De viszont hát megvárták a velencei díjátadót, hogy véletlenül se kelljen, vagy nem várták meg pontosabban.
Igen, hát nyilvánvalóan, amiben élünk világ, az nem feltételez mást, mint az, hogy nem is jó szó az ideje korán, mert hogy ugye az nem azt jelenti, amire gondol a lakosság 99%-a, hanem hogy ugye időben nem jelölték ezt a filmet, de hát a Velence bebizonyította, hogy azért lehet, hogy érdemes lett volna megvárni.
Hát igen, de egyébként ők ezt sejtették is szerintem, hogy ez így lesz. Nyilván azért jelentették be egy nappal, ugye pénteken, tehát múltéten szombaton volt a velencei díjátadó, és pénteken jelentették be. Egyébként nagyjából ez is olyan, mint minden ebben az országban, hogy lehet azt mondani rá, hogy dehogy, mert hát minden évben ilyen tájékon szoktuk bejelenteni, és valóban egyébként, ha megnézed, hogy a múlt évben, meg azelőtt, mikor jelentették be Magyarország Oscar nevezettjét, mármint, hogy az a elvileg független bizottság, mikor hoztam meg a döntést, és tették nyilvánossá. Nagyjából ekkor a Coyote-ra is lehet azt mondani Gauder Áron animációs filmjére, hogy megérdemli. Valóban egyébként számos fesztiválon szerepelt már sikerrel, de ebből is látszik, hogy vagy nem értenek hozzá azok, akik ezeket a döntéseket hozzák, vagy nem is akarnak, mert nem is kell annyira nagyon érteni ahhoz, hogy működik az Oscar, hogy az ember tudja azt, hogy például az animációs kategóriában tulajdonképpen nullával egyenlő az esélye a Coyote-nak egy olyan kategóriában, ahova nem is... Tehát ahol nem lehet jelöléssel bekerülni, mert nemzeti jelöléssel, hanem fesztiválutakon keresztül így került be a shortlistre egyébként a Ruben Brandt. Tehát, hogy egy félreértést hagyd tisztázzak akkor most adásban, ami Facebookon is fölmerült.
Bennem is felmerült.
Tehát a következő van az Oscarral kapcsolatban, hogy az akadémiai díjaknál egyetlen egy filmet lehet jelölni egyetlen egy kategóriában az országoknak. A legjobb nemzetközi film kategóriában. Ennyi. Ha az összes többi kategóriában nyer egy magyar jelölt, akkor az a saját érdemei miatt, a saját fesztivál körútja, a saját kapcsolatai, nehogy Isten, a saját értékei miatt jut el oda. Ez történt a Ruben Brandt-tel, ez történt a Légy című filmmel, ez történt Jankovics Marcer Oscarra jelölt rövid filmjével. Az összes olyan filmmel ez történt, amelyik a Maestroval is ez történt, amelyik nem a legjobb nemzetközi film kategóriába ment.
A Maestro.
A rajzfilm, az animációs. Az M. Tóth Géza. Igen.
Az, amikor a Kakukos óra belsejében vagyok. Az egy magyar tud.
Persze.
Én azt hittem, az mondjuk külföldi.
Nem, az M. Tóth Géza, és azt akkor jelölték Oscarra, azon a gálán, akkor a Tégla nyert. Nyert. Mi meg nyeltünk, ugye, hogy a Tégla nyert. De szóval hogy nincs itt igazából lehetőség arra, hogy más kategóriában történjen egy magyar filmmel valami, ami pedig a magyarázat mindenre történetét illeti, ez egy meglehetősen pikáns sztori, mert ugye van benne szlovák pénz. Tehát rettenetesen...
Már-már hazaárulás. Már-már hazaárulás.
Hát igen, a pikantériája egyébként abból fakad, hogy ezt sem tudja talán minden olvasó, hallgató, ezt szívesen elmondom, hogy ha koprodukciós filmről van szó, akkor igazából mindegyik résztvevő ország ugyanolyan súllyal, vagy hát ez a belső megállapodásuk része, ugyanolyan súllyal nevezheti a filmet Oscarra. Tehát most a szlovákok, ők még egyébként nem jelentették be az Oscar jelöltjüket, jelölhetnék, de ahhoz be kellene mutatni a filmet még október közepéig, végéig Szlovákiában, mert ez egy kötött dolog a nevezéssel kapcsolatban, hogy ez a feltétele, hogy az adott országban moziban kell mennie az adott időpontig. Én úgy tudom, hogy a szlovákok tavasszal szeretnék ennek a filmnek a premierjét, a szlovák premierjét megtartani, meg állítólag van is valami filmjük most, amit nagyon szeretnek, valami ukrán témájú, én úgy hallottam, hogy inkább az az esélyes, viszont nem is, ha nem is mond ennek ellent, de azért mindenféleképpen azt mutatja, hogy a szlovákok nagyon kedvelik ezt a filmet, hogy sokkal nagyobb hír volt a szlovák sajtóban a Magyarázat mindenre fődíja, mint a magyar sajtóban. Nagyon büszkék rá, tehát nagyon-nagyon szeretik ezt a filmet, örülnek neki, hogy segíthettek.
És örülnek neki, hogy nem az ő országukról szól.
És egyébként az is támogatták, mert de. Vagy hát úgy érzik, jó, hogy ez egy nagyon... Volt, a filmnek a nemzetközi sikere, de majd, hogyha bemutatják moziban, majd, vagy hát maradjunk annyiban, mert most majdnem egy teljesen másik témában mentem bele, de az a lényeg, hogy egy későbbi adásban beszéljünk erről a filmről, de én azt hiszem, hogy az is meglepetés ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül gondolták azt az alkotók sem, ahogy ezt a Reisz is nyilatkozta, hogy ez ennyire nemzetközi. Tehát a Gábor azt mondta valamelyik interjújában, hogy amikor kész volt a filmnek egy nyers, kb. 3,5 órás változata, és levetítették külföldön, hogy be tudják fejezni, akkor döbbentek rá arra, hogy ezt a filmet értik. Hogy működik benne az, ami kell. Na, és itt jön képbe a másik lehetséges Oscar irány, aminek szerintem azért még kisebb az eshetősége, mint annak, hogy a szlovákok jelölik a filmet, hogyha egy amerikai forgalmazó, egy olyan disztribútor, amelyik tulajdonképpen ezen az úton, tehát az, hogy megvásárolja a filmet, kvázi amerikai filmé, vagy nemzetközi koprodukcióvá tudja tenni a filmet. Tehát erre már van példa, egy meglehetősen dicsőséges példa, az Élősködők. Uh-huh. Az egy koreai film, megvette a forgalmazó, és aztán utána ugye tudott nyerni a legjobb film kategóriában is, az amerikai filmek ellenében. Meg a legjobb nemzetközi film kategóriában, meg a legjobb rendezőt is megkapta. Tehát ugyanez megtörténhet egyébként a Magyarázat mindenre című filmmel is. Én a témája miatt, vagy hát hogy mondjam, a formavilága azért nem olyan bombasztikus, mint az Élősködőjé volt. Tehát, hogy azért az egy ázsiai film, aminek egzotikus azért a hangulata is. Aztán a fene tudja. Azt tudom, hogy a filmet egyébként, a Magyarázat mindenre címűt megvásárolták már a franciák, a románok is megvették, és az olaszok is, és Európában már folyamatosan megy a vásárlás. A tengeren túli megvásárlásról még nincsenek hírek.
Akkor most mondjuk el, mi lesz a műsorban.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
Mondj ő, megint jön Poirot, pontosabban Velencébe megy, mert ugye a Seance Velencében című Kenneth Branagh féle Poirot film már megtalálható a mozikban, és beszélünk is róla. Aztán megnéztük az Apáca 2 című borzalmat, azért egyébként...
De első sem volt olyan nagyon jó.
Nem, az rettenetes volt. Ez egy picivel jobb, de még így is borzalmas. Azért néztük meg egyébként, most van pár film, amit nem láttam, tehát nézhetünk volna ennél sokkal jobbat is, mert hogy az Eszter, a kedves feleségem, nagyon szereti a horrorfilmeket, és amikor tényleg? Éppen... Igen,
de jó.
Ő nagyon-nagyon nagy horror rajongó, és amikor éppen rá tudom venni, hogy menjünk el moziba, és van egy akármilyen horrorfilm a kínálatban, akkor először általában bepróbálkozik, hogy mi lenne, ha azt néznénk meg, és hagytam magam, megtekintettük az Apáca 2-t. Olyan nagyon nem gondolnám, hogy előrébb lennénk vele, de mindegy. Aztán lesz egy tulajdonképpen valamennyire meglepetésnek számító Netflix sorozat, ami ilyen klasszikus módon került elém. Beléptem a Netflixre, és szinte minden második gombnyomásom után ezt a sorozatot ajánlotta föl, hogy én ezt feltétlenül nézem meg, mert nagyon új. Ez egy német sorozat, az a című, hogy Drága gyermek, és hát egy tulajdonképpen sorozatgyilkosos sorozatról van szó, egy krimi sorozatról, gyerekek eltűnéséről, emberek eltűnéséről van benne szó, egy kicsit a Szoba című regényre, illetve filmre hasonlít maga a sztori, de annál azért szövevényesebb, és egy remek sorozat, úgyhogy abszolút kellemes meglepetés volt. Erről is beszélünk, és aztán az adás végén pedig a 6. budapesti klasszikus filmmaratonról szólunk néhány szót, amely ugye Budapesten megy, és ilyen régi filmeket vetítenek nagyon jó minőségben, leginkább a Magyar Filmarchívum szervezésében.
Ami pedig a zenéket illeti.
Jean-Pierre Jeunet 70 esztendős volt néhány hete, csak ugye éppen te nyaraltál, és akkor egy ilyen előre fölvett adást adtunk le, vagy arra...
Ezzel kápráztattuk el a hallgatókat.
Igen, azzal kápráztattuk el a kedves hallgatókat, úgyhogy Jean-Pierre Jeunet születésnapja nem volt megemlítve, hát most megvan említve, és természetesen a leghíresebb filmjének
az Alien 4.
Igen, ami véletlenül nem az Alien 4, hanem az Amélie csodálatos élete. Ugye Jan Tiersen írta a zenéjét ennek a filmnek, és én megmerem kockáztatni egyébként, hogy nem csak a zene nagyon-nagyon népszerű, meg a film is nyilván, hanem azt gondolom, hogy a film zenék között is egy ilyen kimagaslóan népszerű darabról van. Szóval nagyon sokszor használják különböző tévéműsorokban mindenféle illusztrációnak, igen, tehát egy ilyen nagyon erős atmoszférával bíró, nagyon érzelmes, érdekes szövetű zenéről van szó, és így mindig szoktam egyébként azon agyalni, amikor egy adott filmnek a soundtrackjét hallgatjuk az adásba, hogy mégis melyeket rakjam be a nyilvánvaló fő témák mellett, és akkor most valahogy azt gondoltam, hogy ez a film ez úgy megkívánja, hogy így hallgassuk meg akkor róla az első 5 tracket. Tehát így haladjunk szépen sorrendbe, mert hogy tényleg mindegyik nagyszerű. Én nem vállalkozom arra, hogy franciául kiejtsem a tracknek a címét. Legyél kedves, mondd be, hogy melyik felvétel következik az Amélie csodálatos életéből.
Le Moulin. Hát a malom.
A malom.
Jan Tiersen.
Csináljuk azt, mint a Gávölgyi János a...
Kettőtől ötigben.
Kettőtől ötigben régen a Petőfi kívánság műsorában, hogy mondjuk magyarul, hát, ha le tudjuk fordítani.
Bármiben a Petőfi rádióban ugye volt a Göcei Zsuzsának a Lemezbőrze helyen című műsor, ott is, ahol az utcáknak nincs neve az U2 zenekartól, simán elhangzott ilyen.
Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy kézed el, hogy kezeim közé került egy bakelit, ezt elmondom, aztán már tényleg haladjunk, mert lassan egy megszólalásban lenyomjuk az egész műsort, hogy találtam egy magyar kiadású ABBA lemezt, aminek a borítóján, tehát bakelit lemez, aminek a borítóján az angol cím mellett ott vannak magyarul is a címek.
Hát nekem volt valamiért egy Horváth Pista lemezem, és ez akkoriban ez divat volt, hogy emlékszem, hogy a Hopp te Zsiga című dal, meg az összes többi Nem kell nékem a pogács, az ott volt a How te Zsiga.
Igen, mert angolul, forgalmazásra is szánták.
Hát és a Jányi Hácsú Pogácsú, az is rajta igen. Volt, oroszul. Tehát ott volt a dal cím, vagy 3 nyelven, vagy 4 nyelven.
Hát de szem előtt tartották az elvtársak, hogy milyen piacokat szeretnének elárasztani a magyar cigányzenével.
Én most megnézem ezt a Moulint, hogy biztos, hogy a Moulin így írják egyébként a Malmont.
Én azt gondolom, hogy igen.
Igen? Én hogy ahogy az legyen, belefutunk valami teljesen más, hogy mennyit.
Tök mindegy, a zene ugyanaz van.
Filmszerész, a hét filmje.
Azt hiszem, hogy valószínűleg ez egy betegség nálam, vagy lehet, hogy el kéne mennem ehhez szakemberhez, vagy legalább egy disszertációt lehetne írni arról, hogy én mennyire vonzódom a Poirot ügyekhez. Leginkább ez a David Suché féle sorozathoz, ami nem tudom hány évadot, 13 évadot élt meg, imádom azt a sorozatot, és ebből indultam ki annak idején, amikor ugyanez volt a szituáció a Sherlock Holmes-os Jeremy Brett-féle sorozata, és akkor jött a Guy Ritchie, és akkor nem mondom, ezt én utálni fogom.
Meg
és
aztán jött a Benedict Cumberbatch, az
azokat meg nem is nézem.
Tehát az baj.
Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye én bele szorultam egyfajta világba, amit nagyon kedvelek, a Poirot-val kapcsolatban is, és hát nagyon rettegtem tőle, hogy amikor a gyilkosság az Orient Express-ennel előjött a Kenneth Branagh, nem, hát félsz, én utálni fogom. És hát ez a helyzet, hogy jobban utálják mások, mint amennyire én nem kedvelem, illetve nem, mint amennyire én kedvelem igazából. Szóval nekem nincsen bajom eddig ezzel a két epizóddal, ami elkészült ugye ebből a
Halálon
univerzumból.
Igen.
Mert hogy ez biztos nagyon érdekli a hallgatókat, mert hogy valószínűleg kevéssel is beérem.
Nézd, egyébként szerintem a Kenneth Branagh rögeszméje, mert most már szerintem beszélhetünk simán arról, azzal kapcsolatban, hogy a mai kor mozinézőjének is vonzóvá teszi az Agatha Christie világát, illetve hát azon belül Poirot. Az szerintem egy nagyon érdekes jelenség, legfőképpen annak fényében, hogy én azt gondolom, hogy egyrészt tévedés volt magára osztani Poirot, szerintem lötyög rajta, nem áll jól neki annyira ez a figura. Ugyanakkor meg, bár ő azt nyilatkozza egyébként, pont a Seance Velencében kapcsán nyilatkozta ezt, hogy ő nem tud abban az értelemben franchise-ban gondolkodni, ahogy a Marvel teszi, meg a többiek, hogy mert egy újságíró megkérdezte tőle, hogy akkor beszélhetünk-e most már ilyen Agatha Christie Cinematic Universe-ről, és ő azt mondta, hogy nem, ő azt szeretné, hogyha ezeket a történeteket külön-külön élveznék az emberek, akkor is, hogyha egyébként vannak olyan szálak a három film között, például Poirot szerelme, ami abszolút a Kenneth Branagh
agyszüleménye,
vagy hát a forgatókönyvírójának az agyszüleménye, meg hogy ő azzal együtt, hogy azt mondja, hogy ő nem akar franchise-ok után kapaszkodni, meg azokat másolni. Na most ehhez képest a Seance Velencében az kifejezetten egy olyan film, ami nagyon érződik, hogy jó, akkor most megpróbálunk ilyen démonok között típusú horror nyelvet beszélni. Tele van a film jumpscare-ekkel, nyikorgásokkal, tök úgy van megcsinálva, mint ezek a trendi pláza horrorok. Meg hát ők azért agyaltak nagyon sokáig azon, hogy mi legyen a következő, mert ugye az első két film jól szerepelt a pénztáraknál, az Orient Expressről egyértelműen ki lehetett jelenteni, hogy siker lett, ezért is csinálhatta meg a Nílust. A Nílusnak sok problémája volt, például egy COVID nevezetű betegség, ami miatt másfél évig csúsztatták össze-vissza bemutatóját, és bár jóval kevesebbet kerestek vele, mint az Express-szel, de bukásnak így se volt nevezhető.
Azt hiszem, hogy a Kenneth Branagh ezzel az első két részre kiválaszt, olyan, mint amikor a pizza közepét kezded el enni. Tehát, hogy kiválasztotta a két legkevésbé bukásra ítélt sztorit.
Hát, mert nagy regények, sokan ismerik őket, több változat is készült belőlük filmen.
800 körülbelül. Hát és ugye ez a harmadik rész, az ugye ráadásul a más címen is fut, az ellopott gyilkosság.
Igen,
ugye?
ez egy nagyon bonyolult történet, de egyébként izgalmasabb, mint maga a film, úgyhogy szívesen elmondom.
Ha van kedved, akkor
igen, azt mondja Abrana, hogy ez úgy történt, hogy amikor ő megírta a Belfast című filmjét, amiért ugye forgatókönyvírói Oscar-díjat kapott, ami az ő gyerekkoráról szól, akkor mindenféleképpen bele akarta fogalmazni az édesanyjának az Agatha Christie rajongását, mert hogy a Kenneth Branagh ezt onnan örökölte. És van a Belfastban egy jelenet, egy karácsonyi jelenet, ahol egy Agatha Christie könyv szerephez jut, konkrétan a Halloween és halál című regény, ami a te általad említett címen volt először megjelentetve magyarul. Mm-hmm. Tehát az volt az első magyar címe, most is megtalálni a könyvesboltokban, de most már Halloween és halál címen fut, és hát nem Velencébe játszódik, tehát hozzátenném, hogy Agatha Christie egyetlen írása sem játszódott Velencében, tehát ez a forgatókönyv írónak volt az ötlete, mivel a Branagh ragaszkodik ahhoz, én úgy látom, hogy ezek az ő adaptációi tapadjanak valamilyen romantikus városhoz, vagy ha nem is egy városhoz, mert az Express esetében ugye hát több országról beszélünk, de legyen ennek egy ilyen földrajzi érdekessége is, tehát hogy a kulisszák is legyenek romantikusak, egzotikusak, és hát azért Velence egy olyan város, ahol azért elég sok mindent meg lehet mutogatni, és hát maga a Seance Velencében is egy ilyen kísértet járt a Palazzóban játszódik.
Bocsánat, még annyit azért kerestem itt a Facebook, hogy a neten még, hogy Halloween Party volt a
DVD-s film. Az angol cím.
Igen.
Igen. Tehát a regénynek az angol címe Halloween Party, az első címe az volt, amit mondtál, az a milyen gyilkosság.
Ellopott gyilkosság.
És az új magyar címe lett a Halloween és halál. És egyébként maga a történet is, tehát maga a gyilkosság is más, mint az eredeti regényben, tehát hogy az eddigi Branagh filmekhez képest ez rugaszkodik el a legjobban az irodalmi alapanyagtól. Itt ott egy kisgyerek volt a történések központjában, itt meg hát anélkül, hogy spoilereznék, annyit elárulok, hogy egy médium, aki Michel Jó, Michel jó alakítja, aki elindítja az események láncolatát, de az alaphelyzet egyébként az nagyjából ugyanaz, még ha nem is, még ha ez sem pontosan olyan, de az alaphelyzet az, az hasonló, mint a regénynél, hogy a Poirot egy regényíró ismerőse elhívja Venencébe egy szeánszra azzal a céllal, hogy lebuktassa ezt az általa szélhámosnak tartott médiumot. És akkor ezen a szeánszon történnek dolgok, nyilván gyilkosságok, és akkor ezeket nyomozza ki a Poirot. Amiben szerintem határozottan jobb, mint az első két rész, az az, hogy nagyon hangulatos, de tényleg nagyon-nagyon hangulatos a kulissza. Tehát én azt hiszem, hogy forgattak Velencében is, de a Palazzónak a belseje az nagyon sok helyütt stúdió, meg azért sok olyan snit van Velencéről, ami látszik, hogy nem a mostani velencei állapotokat mutatja, ergo CGI-jal készítették, de egységes az egésznek a milliője. Szerintem, ha nem is ijesztő, de valamennyire mindenféleképpen hű ez a misztikus thriller vonalhoz, inkább mondjuk ezt, mint a horrort. De ami, amiben nincs előrelépés, az az, hogy, hogy a Branagh annyit tud csinálni, vagy én úgy látom, hogy annyi ötlete van ezzel a kapcsolatban, vagy ezzel a dolga kapcsolatban rendezőként, hogy keres nagyon izgalmas arcokat, tehát ilyen jó karakterszínészeket, akik jól néznek ki ezekben a kosztümökben, de nem tudja ezeket a karaktereket valahogy élővé varázsolni. Tehát a korábbi Agatha Christie feldolgozásokban, akár a David Suchet-féle, akár a Miss Marple sorozatokban, az mindig megjelenik, hogy, hogy bár ezek ilyen archetípusok, ezek a figurák, akik fölbukkannak ezekben a történetekben, de mégiscsak élőnek érezzük őket, olyan pulzáló karakterek. Ezek meg ilyen viaszbábuk, akik jól néznek ki, mondják a szöveget. Egyébként
nagyon beugrottak haknézni egyet.
Igen, de lehet rajtuk érezni, hogy nem kaptak olyan instrukciókat, aminek a segítségével egy picivel mélyebbre áshatnának a karakterben, a karaktereikben, és izgalmasak lehetnének. És még egy olyan fun fact is van egyébként ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nem csak, hogy a Belfastnak a forgatásán született meg az ötlet, hogy ez legyen majd a következő Branagh-féle Poirot film, de áthozta annak a két fontos szereplőjét is ebbe a filmbe, ugye Jamie Dornan, és most a kisfiúnak a neve hirtelen nem jut eszembe, a Jude Hill, ők játszanak ebben a filmben is, és ebben a filmben is apa és fiát játszanak. Uh-huh. Tehát ez is egy ilyen, hát nem is tudom, hogyha rossz májú vagyok, akkor mondhatom azt, hogy a Kenneth Branagh saját maga előtt borult érre azzal, hogy az Oscar-díjas filmjének a két főszereplőjét áthozza az Agatha Christie moziba is, de közben ez valahol egy nagyon szép gesztus is. Nem beszélve arról, hogy ez a Jude Hill nevezett kisfiú tök más gyereket játszik, mármint egy más személyiségű gyereket játszik, mint a Belfastban, és kifejezetten meggyőző. Tehát kifejezetten tehetségesnek tűnik, hogy a Branagh nem döntött rosszul. Szóval a három közül ez volt az a film, hogy összefoglaljam a meglehetősen terjengős mondandómat, amit a legjobban kedveltem, de még így se tartom igazán jónak. Ugyanakkor meg toxikusnak sem érzem ezt az egészet. Tehát, hogyha a Branagh úgy gondolja, hogy én még szeretne nyóciért csinálni, hát csináljon, csak akkor változtasson valamit, vagy nem tudom, tehát valaminek történnie kell, hogy ez számomra igazán izgi legyen.
Hát 70 részt forgattak le annak idején, 90 vagy 89.
De jó, ez egy tévésorozat.
Igen, de hát van miből válogatni.
Jó, de itt ez meg elköltenek olyan, nem tudom, 80-100 milliót egy filmre.
Igen, tehát kb. 10-szer annyit, mint az egész sorozatra.
Igen.
Azt mondja, hogy Jan Tiersen zenét hallgatjuk, mert...
Sörle Fill.
És ki mondta? Beelőztél. Igen, Jean-Pierre Jeunet 70 éves volt nemrégiben, úgyhogy az Amélie csodálatos életéből 1-től 5-ig lejátszuk, vagy hát belehallgatunk a soundtrackbe. És a következő pedig a Sörle Fill.
Na, te jobban
hogy mondtad?
Én ővel szerintem Sörle Fill. Biztos Sörle Fill.
Nem, Sör, szerintem.
Jó.
Filmszerész. Már a mozikban.
Azt hiszem, hogy amikor van egy ilyen sorozatnak szánt valami, mint a Démonok között, amit én évekkel később fedeztem fel, neked köszönhetően. Hát igen, de a franchise-nak vannak ilyen vadhajtásai, vagy ilyen fattyúsorai, vagy nem tudom mi, ez az Apáca például, hogy ebben az esetben már emlegettük, mert ugye az Annabelle-ből indultunk ki, aztán lett a Démonok között, ugye?
Vagy nem, a Démonok közöttből indultunk
jó,
ki.
Jó, oké, Démonok közöttből indultunk ki, jött az Annabelle, ezek még úgy nagyjából oké, aztán jött az Apáca, és hát már az első részt is, mikor megnéztem, hát mégiscsak meg kell nézni, hiszen a Démonok közötthöz van köze. De hát ilyen rettentően unalmas egy ügy volt, és hát akkor mégiscsak úgy gondolták a készítők, hogy csak kéne egy második rész is ebből. De
igen,
hát,
hát ennek hát figyelj, ennek rettenetesen egyszerű oka van, és igazából a filmszakipari emberek, mint például amilyen én is vagyok, ezen nem nagyon tudnak mit kezdeni azon kívül, hogy nyugtázzák, hogy így működik a show business, hogy abszolút indokolt az Apáca 2 moziba küldése vagy elkészítése, még úgy is, hogy ilyen nagyon rossz lett a második rész
is. De hát az első rész az akkor átment.
Az első rész is nagyon jó volt, igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy például az Apáca 2-t nézték meg az utóbbi egy hétben a magyar mozikban a legtöbben.
Ajaj.
Tehát, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a Conjuring franchise-zal mit csinálnak. Ha van egy újabb film, ami moziba kerül, az a pénzt fognak keresni. Ezért csinálták meg ezt a második részt is. Egyébként meg szívesen összefoglalom, hogy ez hogy is néz ki.
Ugyanhagyad, nem kell.
Ez egész. Végülis röviden is összehet, ugye van ez a 2013-as film, éppen 10 éves, ugye a Démonok között, ami a Warren házas párnak a, hát maradjunk annyiban, hogy az emlékiratai alapján készült, ellentmondásos személyiségei voltak ők, az amerikai, hát hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy egyháztörténetnek. Ők ilyen paranormális nyomozók voltak, akiket még az egyház is időnként igénybe vett, és hát vannak nekik mindenféle őrült történeteik, hogy mik zajlottak pályafutásuk során, és a James Wan, aki ugye a fűrésszel indult, ő egy ázsiai származású horrorfilmkészítő, meglátta ebben az egészben a franchise kincses bányát. Tehát, hogy mert hogy egyébként a Warren házaspárnak valóban létezett egy a házukban egy olyan hely, egy nem olyan látványos, mint a Démonok
hát
között
mint
filmekben.
Hát Annabelle sem olyan látványos, mint ahogy a filmben volt.
Igen, tehát hogy létezett egy hely, ahol gyűjtötték ezeket az úgynevezett megszállt tárgyakat. És a James Wan eléggé el nem ítélhető módon elolvasta ezeket a könyveket, beszélt ezzel az akkor még élő házaspárral, azt hiszem, hogy akkor még mind a ketten éltek, amikor a Démonok között elkezdték előkészíteni, aztán utána már csak a hölgy, most már a hölgy sem él. Szóval szerintem volt az a pillanat, amikor rájött, hogy úristen, hát nem kell itt sztorikat kitalálni. Hát itt van ez a baba, meg itt van ez a ruha, meg itt van ez az akármi, hát a köré egy egész univerzumot lehet felépíteni, és ezt is csinálta ennek megfelelően. Tehát az Apácának is van egy ilyen kapcsolódása a Warren házaspárhoz, de egyébként ezek a filmek azért sem folytatások, hanem inkább, mármint hogy a Démonok között 1-2-3 az folytatás, de hogy az összes többi film nem folytatás, csak a franchise részei, mert csak lazán kapcsolódnak ugye a Démonok közötthöz, és hát az, hogy ez a Marilyn Mansonnak öltöző démon Apáca a tűhegyes, lereszelt fogaival most mit csinál a kolostorban, az szerintem azért lett ilyen, amilyen, már mint maga az élmény, mert az első részen is ezt éreztem, és a második részen is ezt éreztem, mert valószínűleg azoknak se volt túl sok kedve hozzá, akik elkészítették. Tehát ez, van ez a filmiparban, hogy nem tudom, most megnézem, ki rendezte az Apáca 2-t, ennek a Michael Chavez nevezetű figurának csörgött a telefonja, a James Wan volt a túloldalon, azt mondta, hogy figyelj, pénzt kell keresni, megkérdezi, hogy melyik. Egyébként ez az ember rendezte a Gyászoló asszony Átkát, ami szintén Conjuring franchise, igen, film, meg a Démonok között 3-at is, tehát, hogy egy a csapathoz tartozó csávó, szóltak neki, meg kéne rendezni, jó, hát megrendezem. Ír valaki forgatókönyvet? Ír, persze. De tehát önmagában egyébként ez egy tök izgalmas dolog, hogy egy templomban játszódó, ráadásul az 50-es években, meg még annál korábban, mondjuk az Apáca azt hiszem a 40-es években játszódott, ez az 1940-es években, szóval, hogy apácák, meg papok között tombol egy apáca démon. Szerintem ebben nagyon sok lehetőség van, de nem kezdtek ezzel semmit az első filmben sem, és igazából itt sem. Azzal együtt az Apáca 2-nek egyébként ugyanaz a kvázi erőssége, de hát nagyon nagy jó indulattal beszélhetünk csak erősségről, mint az első résznek volt, és szerintem azért is lett a második egy picivel talán jobb, mint az első, mert itt nagyobb teret kap Irén nővér, aki egyébként Thaisa Farmiga, tehát Vera Farmigának a lánya.
De jó.
Igen, tehát már családilag ketten is képviselt tetik magukat ebben a franchise-ban, és hát neki olyan tekintete van, mint az anyukájának, vászonra való. Tehát, hogyha ő belenéz a kamerába, akkor ott történik valami. De hát azért ez a tekintet az arra nem elég, hogy egy egész filmet megmentsen. Tehát lehet a Thaisa Farmiga bármennyire is karizmatikus hölgy. Nem tud egy pocsék horrorfilmet megmenteni.
Zoolander nézés nem a világ.
Most sem sikerült.
Zoolander nézés nem minden.
Így van, igen. Szóval de az emberek szeretik, tehát mi is, amikor mentünk, kérek szépen szombat délután 4-kor vagy 5-kor mentünk megnézni egy plázában ezt a filmet, és majdnem tele volt.
No, pedig egy nem létező időpont.
Igen.
Ilyen tájt.
Igen, és néztem az esti foglalásokat, azok is tele voltak. Szeretik az ember.
Hát akkor ezt ráthagynám. Ezt
ja, a most francia, jön a, igen, Ameri ilyen csodálatos élete. Soundtracket hallgatunk, mert ugye nem olyan rég volt 70 éves Jean-Pierre Jeunet. Ajaj.
Hogy kerüljük most ki ezt a francia kifejezést?
Jan Tiersen szerezte ezt is.
És ugye, akkor megyünk is tovább, a drága gyermek.
Ladisput. Biztos így kell ejteni.
Német.
Lassan úgy érzem magam, mint ezekben a 80-as évő szeszélyes évszakokban, tudod, amikor igen, voltak ezek a paródiák.
Dévényi Tibi bácsi, mikor rosszul mondta a Scooternek a nevét.
Meg Népstadont.
Népstadont.
Meg a Jedlő visszatér.
Az
is, meg Indiana Jones és az utolsó keresztes lovagok.
Azaz.
Azt is mondtam.
Azaz. De és akkor mindez franciául.
Igen,
minden. A drága gyermek jön majd mindjárt a tévésorozat, német tévésorozat, amiről beszélgetni fogunk, leginkább Gellért, de majd csak a zene után.
Filmszerész, tévésorozat.
Múltkor megnéztem egy német filmet, talán még beszéltünk is róla, meg nem mondom, mi a címe, de tetszett. Valami olyasmi volt, hogy az embernek az éveit vele lehetett fizetni, meg kölcsönt fölvenni, és akkor eladtál még 10 évet.
Igen, ez mostanában hallottam róla, hát nem túl jó.
Elmondom, mi van, most, hogy felelevenítettük, hogy körülbelül 50-60%-áig azt mondtam, na, ebből majd mindjárt lesz valami, és a végére olyan szinten elfogyott. Tök jó volt az ötlet egyébként.
Hallottam, Eszter mesélte, ő nézte az anyukájával.
Ez nem tudom, az film volt, vagy sorol? Ez film volt, nem?
Erre sem emlékszem. Na minden, mesélte, film volt. Hogy volt egy ilyen.
És
most meg itt van a drága gyermek, igen, ami igen, szintén német.
Szintén német, ugye nagyon örülök neki, hogy ha esetleg véletlen a németek néha betalálnak.
Most betaláltak, egyébként néha betalálnak, tehát a Netflix történetében is van ugye egy sorozat, ami meglehetősen nagy kultusszal bír, a Dark. Uh-huh. Amit a német Twin Peaks-ként emlegetnek. Tényleg. Javaslom neked, valamikor beszéltünk róla, mindenképpen nézzél bele, mert az a helyzet, hogy ehhez hasonlatos cuccot nagyon keveset látni streamingen. Tehát tényleg egy nagyon érdekes, szürreális dolgokkal teli furcsa sorozat, meglehetősen nyomasztó is, és eléggé szuggesztív, meg rá is lehet kattanni. Úgyhogy nézzél vele, azt hiszem, hogy Dark, nem tudom, hogy magyar, hogy lefordították-e
Dark,
magyarra.
Meg fogom találni.
Azt hiszem, hogy ennyi. Szóval azért németeknek vannak komoly rész eredményeik streaming platformon, most pedig a Drága Gyermek című óriási sikerű regényből készült egy mini sorozat. Tényleg Németországban minden eladási listát megdöntött Romy Hausmann regénye, ami hát tulajdonképpen az alaphelyzet egy kicsit hasonló, mint a Szoba című történetnek, ami ugye szintén könyv volt, aztán Oscar-díjas film is készült belőle, hogy maradjunk ennyiben, többet nem árulok el a sztoriból, hogy valaki elrabolt egy nőt valamikor, nagyon-nagyon sokáig, nem tudtak semmit a hozzátartozói erről a nőről. Maradjunk annyiban, hogy előkerül ez a nő, és a nyomozók megpróbálják kideríteni, hogy milyen helyzetben volt, mert hogy a nővel együtt két kisgyermek is előkerül arról a titkos helyről, amiről a hatóságok nem tudnak semmit. Nyilván itt arról van szó, hogy a való életben is sajnos történt néhány ilyen híres eset is, hogy valaki elrabol valakit, és akkor egy ilyen fantázia kapcsolatban él vele, tehát gyakorlatilag arra kényszeríti, hogy ő legyen a nem tudom én a felesége, és szüljön neki gyereket, és ő ellátja, de hát fogságban tartja igazából. És itt is egy ilyen történetről van szó, azért kerülgettem igazából a lineáris sztorit, mert hogy a magának a sorozatnak, tehát a Drága Gyermek című sorozatnak a hatásfokához szerintem, vagy a hatásához nagyon erősen hozzátartozik az, ahogy az információkat adagolják a sorozatban. Tehát, hogy nagyon sokáig nem tudott pontosan, hogy most akkor ezek a gyerekek, most kinek a gyereke, meg hogy most ezek a gyerekek igazából hogyan is viszonyulnak ehhez az egészhez, egytettes van, vagy többtettes van, hol is lehet ez a ház, szóval, hogy végig van ennek a történetnek egy tétje, és bár te egy picivel mindig többet tudsz a nyomozóknál, vagy hát azoknál a figuráknál, akik ugye megpróbálnak a rejtély nyomába jutni, de azért abban mindenféleképpen egy picit elüt a szokásos sorozatokhoz képest, hogy sokszor csal téged dramaturgiai csapdába. Tehát, hogy vannak elképzeléseid arról, hogy mi fog történni, és aztán nem az történik, és akkor elárulnak neked egy információt, amivel indokolt lesz az, hogy miért az történt, ami történt. Tehát manipulál elég erősen, de ez a legnemesebb manipuláció, ezt úgy hívják, hogy történetmesélés, ami valóban nem annyira jellemző egyébként szerintem. Tehát ez a fajta profizmus nem jellemző a németekre. Pontosabban most annyiban gyorsan módosítanám is magam, hogy a németek azok szerintem tehetséges filmesek, tehát vannak köztük nagyon-nagyon tehetséges filmesek, inkább azt mondanám, hogy nagyon egyedi kevés van köztük. Tehát, hogy el tudják sajátítani a sorozatgyártást, meg a filmkészítést, meg nem tudom én, de valahogy nincs meg az a személyisége ezeknek a sorozatoknak, mint mondjuk a brit sorozatoknak. Egy kicsit meg tapossa az embert egyébként a Drága Gyermek című sorozat, tehát könnyed szórakozásnak semmiképpen nem nevezném. A végére egy kicsit ponyvább lesz, mint amilyen addig volt, ez sok nézőt zavar, engem nem feltétlenül, de egészen nagy nyugalommal merem nevezni ezt a sorozatot az év egyik meglepetésének, legalábbis ami az év idáig eltelt részét illeti.
La Vase de Monstre.
Ez az a címe?
Kimondtam gyorsan, hogy legyünk túl rajta,
jó.
De lehet, hogy lé vagy lő, nem tudom, de a D az biztos, hogy D.
Igen, hát az a lényeg, hogy a Jean-Pierre Jeunet szülinapja kapcsán az Amelie csodálatos élete soundtrackjének egyes részleteit hallgatjuk, Jan Tizentől, jó van, mindjárt vége az adásnak, úgyhogy nem tart már sokáig a szenvedésünk.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Azt gondolom mindig, hogy annyira olcsóvá vált, az olcsónak abban az értelmében, amire most gondolok, de nem fogom elmondani. Tehát olcsóvá vált a világunk, hogy mindig rácsodálkozom arra, hogy van ilyen, hogy például hatodik budapesti klasszikus filmmaraton.
Igen.
Tehát, hogy azt gondolom, hogy
pedig minden évben beszéltünk róla.
Tudom, abszolút, és hogy mindig rácsodálkozom minden évben, majd a tizediknél is rá fogok csodálkozni, hogy valahogy már úgy gondolom az emberekről, hát társadalomnak nevezzük ilyen emberek halmazáról, ami ebben az országban van, hogy nem vevők az ilyesmire. Mondjuk klasszikus filmeket.
Hát pedig az a helyzet, hogy...
De biztos, hogy igen.
Hát az archívumnak, a filmarchívumnak, ami egyébként bár a Magyar Filmintézet része, de én azért elkülöníteném őket, mert igazából az archívumban ilyen téren is szakmai munka zajlik, míg a Filmintézetben nem feltétlenül. Szóval, hogy a Filmarchívumnak köszönhetően évek óta van már ez, és bár Magyarországon nem olyan népszerű ez a tevékenység, de ennek most nagyon erős divatja van egyébként a világban. Az, hogy analóg kópiáról a legtöbbször, de minimum nagyon jól fölújított digitális verzióban néznek régi filmeket az emberek. Ez szerintem egy útja lehet annak, hogy a mozi fönnmaradjon, mármint abban a formában, ahogy mondjuk az utóbbi 130 évben létezett. Ugyanakkor meg tényleg nagyon nagy találkozások lehetnek néző és filmek között. Tehát érdemes. Tehát most például, hogy az aktuális programra ránézek a Budapesti Klasszikus Filmmaraton kapcsán, amely egyébként 12-én kezdődött és szeptember 17-ig tart, Budapesten például a Bádog Dob című Oscar-díjas filmet szerintem a mai filmrajongók közül, mármint a fiatal filmrajongók közül nagyon-nagyon kevesen láthatták moziban. És az egy olyan őrült élmény, egy olyan megrázó élmény, ami tényleg a vásznon működik csak igazán. Hát a Keresztapáról már nem is beszélve, meg a nagy ábrándról, meg a tanítványokról, most így pörgetem a listát, de az Életsóját is játsszák, a Trainspottingot is játsszák, az Ed Woodot meg lehet nézni a Szent István téren, a Bazilikánál hatalmas vásznon. Szóval nagyon-nagyon impozáns a kínálat idén is. Az biztos, hogy mint ahogy egyébként vannak azok a tevékenységek, a múzeumba járás, a könyvolvasás is lassan már ilyen lesz, amikkel kapcsolatban nyilvánvalóan butaság lenne azt gondolni, vagy önállítás lenne azt gondolni, hogy széles tömegek fognak érdeklődni irántuk. Tehát, hogy ezek a számok, ezek igazából külföldön is csak ilyen viszonyítottan nagyobbak.
Hát a lakosság arányosan.
Igen, tehát a lakosság arányosan, bár mondjuk a franciák azok nem normálisak. Tehát a franciák azok a másik véglet. Tehát akik tényleg ismerőseim mesélik, talán már ezt az adásban is elmondtam, hogy például mondtam már, hogy Párizsban délután 2-kor tele van egy Buster Keaton vetítés a filmmúzeumban, és az 1000 embert jelent. Mm-hmm. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon szeretnek moziba járni. Jó lenne, ha a magyarok is ilyenek lennének, de általában inkább nyilván az van, hogy az emberek az újabb filmek iránt érdeklődnek, ami kapcsán eszembe jut az, amit így szoktunk hajtogatni akkor is, hogyha nem kell, hogy azért a hagyományok, meg a szokásaink, meg a múltunk, vagy akár a mozgóképes múlt, az fontos.
Fontos sorvezető, igen.
Igen, segíthet. Segíthet. Már csak azért is, mert hogy a történelemben vannak ilyen ismétlődő minták.
Tehát. Egy gyors kitérő, mert mindenképpen el akarom mondani, mert bennem fog ragadni. Megnéztem most, beszereztem két különböző feldolgozását a Monte Cristo grófjának. Uh-huh. Az egyik a hozzánk időben közelebb lévő Jim Cavezi főszereplésével forgatott 2002-es.
2000 valami.
Aha. Igen, és azt utána megnéztem, amit én gyerekkoromban láttam, ugye a kor világsztárjaival, Richard Chamberlain-nel és Tony Curtis-szel a főszerepben, ez az 75-ös feldolgozás, és amiért kitérek erre, hogy tévéfilmként van megjelölve, és hogy nem mozi, pedig hát olyan igényességgel volt elkészítve az a film, mint ha moziba szánták volna, de nem tévé. És arra jöttem rá, hogy egy olyan korlenyomatot nézek, amikor a tévé volt az új dili. Mint ahogy most a Netflix az új dili. Hát a streaming az új dili, ezért elkezdenek ugye a Netflixre gyártani, és annak idején hát nem kérdés, hogy az új dilire, a televíziózásra, az a jövő, arra gyártunk ilyen elképesztő költségvetésű és igényességű filmeket világsztárokkal.
Persze, annyi kiegészítéssel, egyáltalán nem cáfolattal, hanem kiegészítéssel,
mert
nincs mit. Nem, hogy akkor... Amikor ezeket a TV filmeket forgatták, akkor ugye azt ne felejtsük el, hogy a digitális technika sehol nem volt, ezért tök mindegy, hogy tévére vagy mozira forgattak, és a videótechnika meg ugye nem mutatott olyan szép képet, ezért rendes 35-ös filmszalagra kellett forgatni a tévéfilmeket
is. Csak hogy mitől lett tévéfilm?
Hát a tévé...
Az, hogy nem mutatták be moziban.
Igen, attól, meg attól, hogy nyilvánvalóan egy idő után kialakult az, hogy az emberek nem várnak annyit a tévétől, mint a mozitól, ezért lehetett kompromisszumokat kötni mondjuk látványban, vagy valami másban, vagy nem olyan sztárok szerepeltek benne feltétlenül. De például most nekem is eszembe jutott egy koprodukciós sorozat, amiben ugye Bújtor István volt a főszereplő, a Sándor Mátyás, mint a mai napig megnézed, de bődületesen jól néz ki.
Igen. Emlékszem, lenyűgözött gyerekkoromban.
És ma is nagyon-nagyon igényesen néz ki, de hát az is egy tévésorozat. Tehát, hogy szerintem aztán a 80-as, illetve a 90-es években szerintem nőtt a távolság a televízió és a mozi között. Akkor alakultak ki azok a nézetek, hogy hát a tévé az egy alantasabb dolog, tehát a képernyőre mást gyártunk, mint mozira, és aztán a sorozat boommal, meg a streaming világ megjelenésével zárkozott föl, ugye megint tulajdonképpen, hát sőt, ez sokkal jobban, mint bármikor.
Igen, előzöttben majdnem.
A képernyős tartalom a mozihoz.
Na jó, hát azt megfejtettük, akkor még a jövő hétről, hogyha esetleg mondanál valamit.
Hát most annyit mondanék, nem is a jövő hétről, hogyha nem baj, hanem annyit elmondanék, hogy ha esetleg valaki nem olvasta a Facebook oldalamat, és erről még nem beszéltünk itt az adásban, mert nem volt rá alkalom, hogy még szeptemberben lesz két adás, tehát jövő héten 21-én, és aztán utána való héten 28-án, és aztán valószínűleg 3 hónapig tart majd az az időszak, amikor én nem tudok ilyen műsorokat gyártani, ilyen egészségügyi ügy miatt, akkor szünetet tartunk. Most éppen azon dolgozik itt mindenki, hogy ott azokban az időpontokban, amikor egyébként szokott lenni filmszerész, legyen rádióadás, de nyilvánvalóan ismétlések lesznek.
Hát nevezzük ismétlésnek, vagy nevezzük el azt mondjuk filmszerész retrónak.
Igen.
Vagy adjunk neki valami címet, amivel jelezzük azt, hogy az elmúlt 100 évből, mióta ezt a műsort csináljuk, abból összeszedünk olyan elemeket, amik leginkább ugye praktikusan filmajánlók lesznek, filmismertetők, és szerintem jó lesz, én már belehallgattam 1-2-be, és jó lesz meghallgatni, hogy 5 évvel ezelőtt mit beszéltünk adott filmről, és szerintem ezzel nem semmi gond.
Jó.
Lesz. Ez az ötlet van, aztán még összerakjuk.
Szóval nem maradnak filmszenész rádióadás nélkül 3 hónapig sem, de októberig még lesz 2 teljesen új és nyilván fantasztikus műsor.
Igen,
a következővel jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen az eheti figyelmet is, és Ján Tirzennel búcsúzunk, mert hogy az egész adásban ugye az Amelie csodálatos élete zenéjét hallgattuk, mert a Jean-Pierre Jeunet, a film rendezője nem olyan rég volt, 70 éves. A Quiet című felvétel következik, de biztos ismerik, mert remélem mindenki ezerszer látta már az Amelie csodálatos életét. Vigyázzanak magukra, minden jót!
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.